Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas helyre fogunk ellátogatni itt a rádió hullámok segítségével, ez pedig nem más, mint a Nemzeti Filharmonikusok kottatára. És itt is van a vonalban ennek a kottatárnak a vezetője, Megyesi Robin. Szia Robin, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
Legelőször az a kérdés merülhet föl a hallgatókban, meg sokakban, hogy minek kottatár, hiszen ott az internet nyilván mindent le lehet tölteni, és akkor ez a legegyszerűbb, hiszen nagyon sokszor látni egyébként koncerteken is, hogy iPad-del vagy különböző ilyen tábla gépekkel vannak felszerelkezve a zenészek, nyilván azt egyszerűbb hurcolni, meg lapozni is, mert van hozzá pedál, de hát tudjuk, hogy azért nem így van ez egészen, hiszen vannak olyan kották, amik egyáltalán nincsenek fönn az interneten, sőt a többségük, hogyha jól tudom, akkor nincs is fent.
Így van, ennél azért ez egy picit kacifántosabb. Tekintve, hogy azok a kották elérhetőek az interneten, amikre már nem vonatkoznak olyan jogdíjak, hogy ez bármi is tiltaná. Ezeket úgy hívják, hogy is fogalmazzak, tehát közkincsé vannak téve.
Igen, hát ezt az irodalmi műveknél ismerjük, hogy amikor lejár, nem tudom, ez bizonyos évek számához van kötve, ugye? A klasszikus zenében is így van ez?
Így van, általában 70 év, de ez országonként változó.
Aha, tehát nyilván a Mozart meg a Wagner az ingyenes, és az fönn van, de a nem tudom, Ligeti az nem.
Így van, viszont a kiadásokkal is lehet probléma, tehát ez is függ attól, hogy éppen vonatkozik-e még rá jogdíj.
Aha, tehát lehetnek klasszikus, hogy 70 évnél régebbiek is, amik viszont jogdíjkötelesek.
Így van, így van. Ezekkel szépen meg lehet állapodni a kiadókkal, hogy szépen hogy használjuk fel.
Aha. Na most ti nem csak a Nemzeti Filharmonikusokat látjátok el kottákkal, hanem tulajdonképpen ti egy ilyen országos könyvtár vagytok, tehát minden kisebb-nagyobb kórus zenekar az hozzátok fordulhat, hogyha kell neki. És itt megállok egy pillanatra, mert azt mondanám, hogy egy példány, de hát nyilván egy példány az nem elég egy énekkarnak, meg hát egy szimfonikus zenekarnak se, sőt, hát itt partitúrákról is szó van, amik ugye hát jó pár kilósak tudnak lenni. Szóval ez hogy működik például, hogyha nem tudom, mondok valami egyszerűt, egy Kodály kórusművet, azt én szeretném a kórusommal elénekelni, akkor én kikölcsönzöm tőletek egy példányba, és azt én mondjuk már fénymásolhatom a gyerekeknek, vagy hogy van ez?
Nem, a Kodály kötetet az pont nem.
Na, jó, oké.
Így van. Viszont igen, így működik általában, hogy van egy katalógusunk, ami folyamatosan újul is bővül. Megkeresnek minket, kitöltünk egy megrendelőlapot, és akkor vagy eljönnek érte személyesen, vagy pedig kiküldjük postán, hogyha ez nem megoldható.
Világos. Vannak nálatok azért különlegességek, meg ritkasságok, mert ezekről is mesélj egy pár szót, de hogy számomra azok a legkülönlegesebbek, amiben ott vannak a karmestereknek a jegyzetei. Tehát, hogyha teszem azt, én, mint mai idő karmestere, szeretném úgy előadni az egyik bármelyik művet, mint mondjuk Ferencsik János, vagy Kocsis Zoltán, akkor bemehetek és elkérhetem azt a karmesteri példányt, amiben benne vannak az ő erre a darabra vonatkozó megjegyzései?
Így van, szerencsés esetben ezek a megjegyzések még megvannak,
aha.
És megtaláltok a partitúrában, esetleg a szólamanyagban is. Viszont azt tudni kell erről a kottatára, hogy ugye ez egy élő dolog is, folyamatosan mozgásban van, ezért kerülhetnek bele újabb bejegyzések is. Ezáltal van, hogy már elvésznek olyan dolgok, ami esetleg fontos lehetne.
Éppen ezért... Bocs, álljunk meg egy szóra, tehát, hogy én az én kis golyóstollammal így nem tudom, áthúzom a Kocsis Zoltán megjegyzését, és odaírok valami mást.
Nem. A partitúrában szigorúan tilos beírni tolla, meg pláne, meg egyébként is. Általában szoktuk kérni a felhasználókat, hogy ne jegyezzenek be ezekbe a kottákba, viszont ez egy nagyon régi kottár, tehát vannak 70-80 éves kották is akár, amik már nagyon sok embernél jártak, és bizony, sajnos eltűntek olyan bejegyzések, vagy esetleg módosultak, amik akár fontosak lehetnek.
Világos. Van nektek egy zárolt vagy zárt részetek is, hogyha én ezt jól tudom?
Így van. Itt nagyon figyelünk arra, hogy ezek a bejegyzések ne sérüljenek meg. Ez az úgynevezett belső kottatár, és itt próbálunk mindent úgy megőrizni, ahogy valaki egyszer használta.
Aha. Te és mi a ti vizsai bibliátok, vagy nem tudom, a legértékesebb, legkülönlegesebb kottátok? Ha lehet ilyet mondani. Igen, gondolom. Mert nyilván van olyan, ami a legrégebbi, azt gondolom nehezebb, de az nem feltétlenül a legizgalmasabb vagy értékesebb.
Az az igazság, hogy számomra minden kotta külön izgalmas, még hogyha több példány is van belőle, mert mind elhangzott valahol. Valamilyen koncerten ezeket már egyszer megszólaltatták, és ezáltal nekem mind különleges.
Biztos vagyok benne, de nincs egy ilyen leg-leg-leg, vagy egy ilyen, nem tudom, amit nagyon hét lakat alatt őriztek?
Olyan nincs, legjobb tudomásom szerint. Viszont mindig öröm, mikor fellapozok egy kottát, és akkor meglátom benne valakinek a beírását, bejegyzését.
Aha. Aki egy ismert zenész volt, vagy karmester.
Így van, így van. És amíg a partitúrákban nincs is ez benne, sokszor a zenészek a szólamkottájuk legvégére odaírták az előadásokat, és az, hogy kivezényelte.
Aha. De jó. Hát jó, hogy azért ezek akkor ebben a formában megmaradnak. És mi a helyzet a kortárs művekkel? Van köteles példány? Tehát egy mai zeneszerző, most mondhatnék, nem tudom, Horváth Balázs, Grillus Samu, bárki ír valamit, akkor, és azt előadják, akkor abból egy köteles példányt ti kaptok?
Nem, általában ezeket már kiadók kezelik, és tőlük kell megrendelni az anyagot, aztán visszaküldeni.
Aha, hogyha éppen nektek szükségetek van rá, tehát elő akarjátok adni.
Így van.
De miért kell visszaküldeni?
Hát az nem a miénk, az folyamatosan kölcsönanyag, azt a kiadó kezeli most már egészen a jogok lejártáig, vagy még utána is, és ezáltal minden zenekar csak kölcsönözheti őket.
Aha. Fű, ez nagyon érdekes. Te, és akkor ti tulajdonképpen jogdíjat is kezeltek? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy én egy kortárs szerzőnek a darabját elő akarom adni, akkor bizony, ti azt nem tudom, megszerzitek, kikölcsönzitek, odaadjátok, de ugyanakkor rajtatok fut át az is, ami az Artisiuson keresztül kéne, hogy átfusson?
Nem. Mi csak azokat kölcsönözhetjük a kiadóktól, amiket mi használunk fel. Tehát, hogy tovább nem kölcsönzünk.
Aha, tehát hogyha én egy százhalombattai énekkar vagyok, és valami olyasmit akarok előadni, akkor az közvetlenül a kiadótól kell elkérnem.
Így van, így van. Sokan megkeresnek bennünket ilyen művekkel is, de továbbítjuk a kérést a kiadók felé.
Aha. Fú, ez nagyon érdekes. Te, és mi van, amikor így elmentek, már mint most a filharmonikusokra, meg az énekkarra gondolok, tehát elindulnak ők, hát ilyen elképesztő turnéik vannak, tényleg Erdély, meg Európa, meg Amsterdam, meg minden más is, és akkor oda el kell vinni, hát iszonyú mennyiségű kottát, tehát azt gondolom több kiló.
Igen.
És, de azt akkor azt is felviszitek a repülőre, ha a repülő vagy, azt viszi a kamion, vagy nem tudom. Tehát itt azért elképesztő mennyiségű papírról van szó. Ha papírról van szó, mert gondolom azért, amint említettem, sokan használnak már különböző ilyen táblagépeket erre a célra. Vagy koncerten nem annyira?
De koncerten is, és ma már ez nyilván nem ördögtől való. Szóval a turnékra még most is vagy a kamion, vagy a repülő viszi a kottákat, ez még így működik.
Te, és amikor a táblagépet használ valaki, akkor beszkenelheti az eredeti kottát? Vagy akkor ez hogy működik? Mert mondtad, hogy a jogi része azért egész, vagy elég szigorúan van szabályozva.
Igen, ez azért vékony jég. Azok a művek, amiket még nem tudunk felhasználni digitálisan, legalábbis nincsenek fönt így az interneten, azokat a kiadótól direkt ilyen céllal kölcsönözzük ki, tehát digitális formában.
E-könyvként mondjuk, vagy e-kottaként.
Olyasmi, így van. És úgy lehet csak felhasználni. Tehát az már nem nyomtatható. Mint ahogy a nyomtatókottan nem digitalizálható. Ezt a szerződések tartalmazzák is.
Aha. Hú, nagyon izgalmasan hangzik, és ez valóban egy olyan rejtett zuga a zenének, meg a zenei életnek, amiről olyan keveset tudunk. Robin, belőled hogy lett kottatáros? Azt tudom, hogy te brácsás vagy, vagy brácsázol, vagy legalábbis vonós hangszeren játszol.
Igen, régebben én hegedűn végeztem, és akkor még fiatal voltam, addig hegedültem, brácsáztam zenekaroknál, stúdióban. Aztán valami máshogy alakult az élet. Én nem nagyon voltam tisztában azzal, hogy ilyen munkakör létezik. Amíg nem kerül be egy ember ezen a karba, addig nem is találkozik ilyesmivel. Aztán viszont jött egy lehetőség, és engem érdekelt, hogy működik így a színfalak mögötti munka. Aztán itt ragadtam.
De az operaháznál kezdtél, hogyha jól tudom.
Így van, az volt a legelső ilyen állásom.
Aha, de akkor ez nem kell például könyvtárszakot végezni. Nem is tudom, hogy van-e még ilyen.
Nem, biztos, hogy nem ártana, mert azért van egy állomány, amit kezelni kell, de jobb, hogyha az ember zenész és rálát menetére ennek az egésznek.
Uh-huh. Van egy kottatárosnak szerepálma? Most úgy értem ezt, hogy valami nagyon különleges kottát megszerezni, megfogni, nem tudom, raktározni, kiadni, vagy egy bizonyos zenésszel együtt dolgozni.
Ó, hát szerintem ez egyéni dolog.
Akkor úgy kérdezem, hogy neked van-e ilyen?
Mondjuk, nem tudom, én nagyon szeretem a 20. századi zenét, és mindig öröm, amikor ilyen kottákkal találkozom, és ezeket a műveket előadhatjuk, és dolgozhatok rajta, hogy ezek egyszer színpadra kerüljenek. Előadó művészek szempontjából pedig végeláthatatlan a lista.
Aha. Na jó, hát figyelj, egyébként 20. századi kortárs zenéből azt gondolom, hogy mi magyarok jól el vagyunk látva, úgyhogy ebben nincs hiány. Biztos, hogy a kezed közé kapsz még egy-két kurták darabot, ugye hát Gyuri bácsi most 100 éves lesz, és megírta élete második operáját, tehát gondolom az is előbb-utóbb nálatok valamilyen formában megjelenik. Robin, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Megyesi Robin, a Nemzeti Filharmonikusok kottatár vezetője volt a vendégem. Én nagyon jó munkát kívánok neked, és nagyon sok izgalmas kottát.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további minden jót kívánok.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, ennek a rádiónak az a szlogenje, hogy gazdaság és kultúra, és hát mi sem lehet szebb példa a gazdaság és kultúra együttműködésére, mint amikor egy piaci szereplő úgy dönt, hogy támogat egy kulturális intézményt, és itt van a vonalban ennek a kulturális intézménynek, a Nemzeti Táncszínháznak az igazgatója, Ertl Péter. Szia Péter, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szervusz, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk.
Ráadásul itt nem csupán egy szponzorációról van szó, hanem kitaláltatok ti közösen a Vivával, ami egy vitamin víz, vitamin water, ugye ezért Viva, egy Mesterhármas névre keresztelt bérletet.
Így van, azt gondoltuk ebben az évben, hogy szólítsuk meg azokat az embereket, azt a közönség réteget, aki nem igazán tánc rajongó, nem tánc előadásokat kedvel vagy választ elsősorban, és nyerjük meg a műfajnak. Uh-huh. És a szövetkezésnek, a szövetségnek a lényege, hogy egy sportból, a fociból választottunk egy hasonlatot, Mester 3-as, tehát ha egy csatár 3 gólt lő egy meccsen, akkor az egy csúcs teljesítmény, a Mester 3-as. Tehát, hogyha a kedves közönség megvásárolja ezt a bérletet, és ezt a 3 különleges előadást megtekinti, akkor ezzel nem lőhet mellé, így remélhetőleg táncrajongó, tánc előadásokra járóvá válik, és így a közös célunk Kaszás Attilával, a Viva Vitamin Víz tulajdonosával, igazgatójával megvalósulhat.
Igen, ugyanis 3 teljesen különböző műfajú táncművet válogattatok össze, tehát valamelyik biztos, hogy tetszeni fog, de szerintem mind a 3, hiszen azért ezek páratlan, hát mondhatjuk úgy, hogy remek művek.
Hát az elsővel, amivel január 18-án kezdünk itt a Millenárison a Nemzeti Táncszínházban, az a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című előadása. Azt is mondhatjuk, hogy ez egy Matuzsálem darab, hiszen több mint 20 éve készítette Mihály Gábor alkotó társaival, és ez a Naplegenda egy kultikus előadás, a napkultuszt megidézve, mégis nagyon-nagyon modern, mondhatni kortárs néptánc elemekkel dolgozva varázsolja el a közönséget. Tehát ezt már tényleg a világon mindenhol játszották, tehát egy olyan siker, amivel azt gondoljuk, hogy ezzel indítani ezt a Mester 3-ast igazán méltó.
Ráadásul, bocsánat, nem kell senkinek megijednie, hogy ez valamiféle poros dolog, mert azért Mihály Gábor ezt leporolta jó párszor, tehát újra van egy kicsit igazítva, úgyhogy abszolút kortárs műről beszélhetünk.
Így van, illetve a technikáját is, a cenikáját is mindig újra gondolják, tehát, és egyébként pedig egy párosul a nagyszerű lehetőség, a Nemzeti Táncszínház technikai apparátusa és lehetőségei ennek a darabnak a különlegességével. Aztán, ha megyünk tovább január végén, január 31-én a Győri Balett látogat el hozzánk, és Nathaniel Hawthorne klasszikus, nagyhírű a Skarlátbetű című darabját dolgozva, Velekei László, a társulat koreográfusa, igazgatója, csodálatos kortárs balett előadást varázsolt ebből a történetből, és hát itt is azt tudom mondani, hogy mindannyian ismerjük ezt a nagyon kemény puritán környezetbe, Új-Angliában játszódó történetet, és ezt táncban előadva egy felejthetetlen élmény. Szóval a kortárs néptánc után egy kortárs balett előadás, egy nagyon népszerű, nagyon történetet mesélő, izgalmas program.
Sőt, hát a mi generációnk ezt látta még tévésorozat formájában is, emlékszel?
Abszolút, és azok az élmények, azok a hangulatok, azok ebben az előadásban is visszaköszönnek, tehát egyfajta ismert utat járunk be, mégis a Győri Balett fantasztikus táncművészei és ennek a darabnak a koreográfiája, hangulata egy teljesen egyedi élményben részesíti azt, aki eljön. És hát akkor említsük meg a harmadikat, Feledi János vezette Feledi projekt, ők egy kisebb társulat, kisebb csoportosulás, éppen a napokban ünnepelték a 15. jubileumokat. Itt voltunk együtt, és megtapsoltuk, megköszöntöttük őket. János a Cseresznyés kertet dolgozta föl, hát mindannyian nagyon jól ismerjük a Csehov művet, amelyben a kortárs tánc mellé megszólított egy fantasztikus Sárik Péter trió a jazz muzsikát hozta be, és még egy szólistát, egy külső színész kollégát is felkért, ami egy különleges ajándék, hogy visszatérve a színpadra, kortárs tánc produkcióban Kulka Jánost köszönhetjük, az ő közreműködése különleges élmény és különleges hangulat. Szóval van egy kortárs néptánc, egy kortárs balett, a Magyarország két talán legnagyobb társulata, a Magyar Állami Népégyüttes és a Győri Balett előadásában, és harmadiknak pedig a Feledi projekt vendégekkel egy cseresznyés kert.
Péter, és most üzleti titkokat fogok kérdezni, de amit szabad tudnunk, azt azért áruld el, kérlek, hogy a Vivával lesz további együttműködés is, vagy egyelőre csak erre a három előadásra állapodtatok meg?
Hát én nagyon örülök annak, hogy Kaszás Attilával, ugye az Artist Business kapcsán már többször találkoztunk, dolgoztunk együtt, részt vettünk a mentorprogramokban, amit ugye az Artist Business egy nagyon izgalmas és nagyon egyedi fejlesztés, amit hát nagyon köszönjük, hogy a művészeti területet és a biznisz területet igyekeznek Mátéék összekapcsolni.
Igen, Balog Mátéról van szó, bocsánat.
Így van, az Artist Business ügyvezető igazgatójáról. Tehát Attilával régóta kapcsolatban vagyunk, de most tettük meg az első lépést, hogy a Viva vitaminvízzel, a Nemzeti Táncínház ezt a fajta Viva Mesterhármas bérletet létrehozza. Tehát nyilván az első lépést, közös lépést tettük meg, meglátjuk, hogy szeretjük egymást, a közösségeink hogy találnak egymásra. De hát azt gondoljuk, hogy a frissesség, a víz, a vitaminvíz és a táncművészetnek az újdonsága, ereje, művészeti színvonala nagyon könnyen kapcsolódik össze, így ha ez egy sikeres és eredményes együttműködés lesz, akkor minden bizonnyal folytatását is megtervezzük.
Hát én biztos vagyok benne, úgyhogy akkor még egyszer el is mondom a hallgatóknak, tehát január 18-án Magyar Állami Népi Együttes naplegenda, Nikola Parova zeneszerző egyébként, Győri Balett skarlátbetű ez január 31-én lesz, és februárban 12-én Feledi Jánosék, Feledi projekt, Cseresznyés kert. Péter, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem hát most már is. Így lehet boldog ünnepeket, áldott karácsony, meg boldog új évet kívánni. Neked
tehát, hogyha karácsonyról beszélünk, akkor azt kérjük, javasoljuk a kedves hallgatóknak, hogy tegyenek be egy Viva Mesterhármas bérletet, vagy többet a karácsonyfa alá. Ez egy csodálatos ajándék, ajándékozzák meg tánccal, friss együttműködéssel a szeretteiket.
Hát, élményt adni mindig jobb, mint tárgyat, nekem az a tapasztalatom már hosszú évek óta. Így legyen. Péter, köszönöm, hogy itt voltál, szervusz.
Én is köszönöm.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.